Visszatértünk, ez még mindig a Game On a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Én Gret vagyok, és folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel a Lost Pilgrim stúdiótól, Gerivel, a Vagrus nevű játékuk fejlesztéséről. Nagyjából elértünk oda, hogy sikerült összegyűjteni ennek a tőkét, elkezdett a csapat növögetni, és ennek a bizonyos demónak a nyomán elkészült a Vagrusnak ez a korai hozzáférés verzió, és szerintem vegyük itt fel a fonalat, hogy amikor azt kiadtátok, akkor mennyire volt meg ez a játékos bázisotok, amit ugye a Figgel is szereztetek, meg azzal a korai demóval, és ez hogy éltétek meg?
Azt hiszem a legjobb leírás erre talán az volna, hogy mielőtt Early Access-ben Steam-en megjelentünk, ami egyébként a mi kis életünkben akkor egy óriási siker volt. Mindenféle tekintetben, projekt tekintetben, hogy meg tudtuk ezt csinálni, mindenféle módon, és anyagilag is nagyon-nagyon nagy szükségünk volt rá. Tehát ezelőtt, a pont előtt volt a legnehezebb időszak a projektben. Sajnos, mivel tapasztalatlanok voltunk, túlbecsültünk, alábecsültünk dolgokat, kezdtünk kifutni a szégyen vagy sem a budgetunkból, sőt, már technikai ki is futottunk. Természetesen azért a kis csapatot azt azért nagy részt fizettük, de mi például alapítók elkezdtünk már azt csinálni, hogy most nem nyúlunk már semmilyen tartalékhoz. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, és nagyon stresszes, mert nem tudtuk, hogy milyen lesz sikeres ez, de ott szerencsére volt egy ilyen nagy győzelem, amit annak könyveltünk el, hogy ott az egy elég sikeres start lett az Early Access nekünk, egy pici nis játéknak, ami egy teljesen ismeretlen stúdiótól kijött, tulajdonképpen szinte nulla marketinggel. Addigra ez a crowdfunding azért térült meg, mert körbeadogatták az emberek, és nem kellett hagyatkoznunk mondjuk egy algoritmusra, ami a Steam-en van, mert ha arra hagyatkoztunk volna, akkor már nem ezzel foglalkoznánk valószínűleg, hisz azért az ilyen pici játékokból szerintem naponta akkoriban, azt hiszem az volt a mondás, hogy 80 játék elnék meg a Steam-en naponta, azóta ez jóval több. Ennek a nagy része tényleg a egyemberes garázs projekt, ami olyan játék, hogy összedobta valamibe, és 2 óra hosszás a játék, de vannak nagy címek is minden nap. Igen. Úgyhogy ez ott volt egy ilyen, ez egy ilyen jó kis rajt volt, és aztán tök jó volt az Early Access megint tovább építeni ezt a közönséget, akik szerencsére akármennyire is nincs játék, de azért körbeadogatták itt, hogy ó, figyeljetek már, ez tök jó, próbáljátok ki, és akkor...
Szerintem ezek a narratív játékok azért már annyira nem számítanak rétegnek, mert azért volt pár, ami évjáték a díjakat nyert, amiben már nem volt semmiféle akció. Jó, nálatok van harc is, meg ugye fontos ez a stratégiai rész, meg ez a szimulációja ennek az egész konvojnak, ami halad. Ugye még nem is foglaltok össze, hogy ez a Vagrus pontosan milyen játék. Én megpróbálom, aztán világítsa rá a hibákra. Tehát ez egy körülbelül egy ilyen római korszerű világ, csak fantasyben, ami éppen összeomlás után van, megjelentek szörnyek, meg gonoszabb uralkodók, és ebben a most már inkább sivatagos világban egy ilyen konvojnak, egy zsoldos csapatnak a kapitányát irányítod, és tulajdonképpen minden dolog, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy neked kell megvenni az élelmiszert, neked kell gondoskodni az őrökről, neked kell munkát szerezni, eldönteni, hogy hová megy a csapat. Én ezt így írnám le.
Még... Abszolút jól írod, de szerintem. Igen, a Vagrus nagyon érdekes jelenség szerintünk, meg sokak szerint, akik vinni visszahalljuk ezt abból a szempontból, hogy a műfaja nagyon nehezen behatárolható. Valószínűleg azért, mert tényleg nekünk volt egy olyan filozófiánk az elején, hogy próbáljuk meg ezt a innen-onnan összeszedett ötleteket valahogy egybe gyúrni, hogy működne ez ezen a settingen, és legyen mindig az immerzió a király. Ez volt a filozófiánk. Minden, szinte mindent, azért nem teljesen minden, de szinte mindent vessünk alá annak, hogy itt egy a játékos egy olyan karaván vezető szerepében érezheti magát, akinek egy ilyen mesélő, szerepjáték asztalnál ülő mesélő meséli a kalandot, amiket ugye itt nálunk a videójátékban olvas elsősorban, és közben ugye döntéseket hoz, élet és halál ura a karavánban, és nagyon sokszor ez a filozófia is megvan, hogy hogyan maradunk ugye életben ebben a nagyon kegyetlen világban. És ebben a világban nem nagyon osztogatnak ingyen dolgokat, meg nem kedveskednek az emberrel, tehát itt nem, nem fogják vissza magukat a dolgok, és valóban egy posztapokaliptikus fantasyről van szó, eléggé római birodalmi, ókori római birodalmi ihletésű egy bizonyos része, és a Vagrus egyrészt szöveges narratív játék, ami olyasmi, mint ezek a kalandjáték kockázatkönyvek, amiket valószínűleg magyar gémerek közül sokan olvasnak, főleg valószínűleg az idősebbek, de talán emihetőleg már a fiatalok.
A klasszikus lapozgatós könyvek azok szerintem egy generáció számára voltak. Abszolút. Egy ilyen kapudrog, úgymond a fantasy irányában, meg
teljes,
a szerepjátékok.
Teljes mértékben magam is így kezdtem az egész fantasy és a szerepjátékok felé az utamat általános iskolában. És ez is egy cél volt, hogy a klasszikus kalandjáték kockázatok fele hajazzon, de több karakterrel, karakterizációval, kicsit egyfajta interaktív fantasy regényként. Ez az egyik aspektusa a Vagrusnak. A másik aspektus a Vagrusnak egy elég kegyetlen karaván szimulátor, ahol sok karaván színben az szokott lenni, hogy jó, elmegyek ebből a városba, valami indikátor mutatja, hogy itt ennek jobbára lesz már, tehát nem lukra megyek oda, hanem azonnal már kb. Tudom, hogy ott megnyomom a sell gombot, és akkor látom az aranyokat pörögni. A Vagrusban a gazdasági részért Gábor felel, aki közgazdász többek között végzettségű, tehát ő azt mondta, hogy nem, az itt most jó kegyetlen lesz. Tehát egy ilyen erőforrás menedzsment azért van a játékban. Nyilván vannak trükkök, meg sok játékos, hogy jó, nem is olyan nehéz, mint hogy az elején a figyelmeztetés mondja a játékot, meg a store page-en is.
Ez ugye az első játék, amiben ilyen figyelmeztetésre indul, hogy figyelj, ez nem egy olyan játék, amit azonnal végigjátszol, hanem itt lesznek olyanok, itt hogy kudarcot, többször kell elkezdeni az elejétől, figyelj oda nagyon. Ez tőletek jött, vagy ez sok panaszra volt reakció? Vagy?
Szerintem egy kicsit már abban a korszakban kezdtünk el a játékot fejleszteni, ahol ezek a nagyon kemény ilyen akció-RPG-k, annak nevezhető ezek a például a Souls játékok, meg ilyenek Dark Souls és társai voltak, és ezeknek főleg akik ezekből inspirálódtak és hasonló játékokat csináltak, gyakran kiírogatták figyelmeztetésként, mert ezeket a játékokat nagyon, nagyon nagy kult siker lett, meg aztán most már óriási siker is az Elden Ring, ugye a folytatás, még ha spirituálisan az csak, de sokszor itt azért egy nagyobb közönség lepattan ezekről a játékokról, lefordulnak róla, hogy mi történik itt, pedig mindösszesen arról van szó, hogy a 90-es évek vagy 80-as évek gaminghez hasonlóan ezek a japán fejlesztők itt meghúztak egy olyat, hogy hát ott se volt készfogás semennyire szinte, meg nem volt nehézségi beállítás, küzdjél, aztán vagy sikerül, vagy felállsz a játéktól, és mész egy másikra. Ez manapság egy iszonyúan elavoltnak tartott dolog volt, de ott az megmutatta, hogy nem, van egy nagy közönség, aki szereti
ezt. Ha fair módon csinálod, akkor működik, és akkor szeretik.
Ez nagyon igaz, de hogy mi a fair mód, ebben ugye nagyon nem értenek egyet a kedves játékosok, természetesen, úgyhogy azért igen, mi is kapunk ideget, meleget, hogy ez fair-e, nem-e fair-e, nehéz-e, nem-e az, mindenféle fajta játékos van, de mi gondoltunk rá, hogy hát írjuk ezt ki, mert azért Early Access alatt szerintem már sok olyan volt, aki kipróbálta, és azt mondta, hogy figyeljetek, ez nem élvezetes nekem, hogy ez ennyire gyilkos. Ezért aztán én nagyon küzdöttem egy nehézségi beállítás ellen, de a csapat rábeszélt, hogy nem, csináljunk egy olyat, csak ne nevezzük teljesen annak, és akkor van egy ilyen úgynevezett diszonansz mód a játékban, ami azt mondja, hogy minden egy kicsit könnyebb lesz, sőt nem is annyira kicsit. A random számgenerátorok, tehát a dobásai többször lesznek technikailag jobbak, kicsit jobbak az árak, kicsit kevésbé éhes a csapatod állandóan, nem kell annyit etetni őket, a harcoknál nem annyi életerőpontja van az ellenfeleknek, nem annyira agresszíven használnak bizonyos skilleket, tehát tényleg minden terén egyszerűbb, de oda írtuk, hogy mivel a világ meg úgy van leírva minden narratív elemben, meg úgy van prezentálva, hogy nagyon kegyetlen, meg ilyen farkas törvények vannak, lehet, hogy itt érezni fogsz egy diszonanciát, és akkor ezért neveztük el annak. Meg hát nem lett benne, ahogy ez szintén ilyen szakmai standard, ebben a módban nincsenek achievementek a különböző platformokon. De sokan nagyon szeretik a diszonance módot, és tökre örülök, hogy ennek köszönhetően a történeteket mondjuk, meg a kalandokat, meg ilyen élményeket szereznek ezek során a játékosok.
Az Early Access ugye egyébként azt jelenti, hogy tulajdonképpen félkészen megjelenik a játék, de ez egy nyilvános dolog, tehát le van írva, hogy mi várható a végleges verzióban, ehhez képest most mit tartalmaz a játék, és ki néhány hónapig, ki néhány évig tartja ilyen állapotban folyamatosan fejlesztve nálatok. Ez úgymond csak, ezt idézőjelben mondom, a tartalombővítésről szólt, vagy jöttek hasznos észrevételek a közösségtől?
Nagyon. A Vagrus nem lehetne az, ami ma, hogyha nincs egy ilyen szuper, segítőkész, barátságos, nagyon értelmes része a kedves játékos táborunknak, akikkel mi nagyon sokat interaktáltunk, amennyit csak bírtunk. Ez pici csapat lévén természetesen mindig integettünk, hogy bocsi, nem mindig tudunk mindenkinek válaszolni, de azért mindig megpróbáltunk. És ebben voltak azért fellendülős időszakok, meg kevésbé, ez is természetes valahol. Discordra próbáltunk mindenkit terelni, mi ott nagyon szerettük azt a kis közösséget, akit kialakítottunk, és vannak ilyen visszatérő elkövetők, akik mit tudom én 5-6-7 éve velünk lógnak ott, és mindig mondják a véleményüket, és beszélgetünk velük ezekről. És akkor igen, feature-ök is kerültek a játékba, tehát nem volt feature complete az early access-ünk. Van, akiknek az, van, akiknek nem. Nekünk nem volt. Például a karaván szintű harc, mert kétfajta harc van a játékban, van egy, amikor ezek az ilyen companionjeid harcolnak valami rémségekkel, vagy ellenfelekkel. Ez egy kicsit ilyen japán RPG-s. Egyik oldalon mi állunk, másik oldalon ők állnak, körökre osztott, én most elhasználom ezt a képességet, én most elhasználom. Csak mit tudom, mi karakterünk nem kiabálják be, hogy mi a képesség neve, de igazából nagyon hasonló egy ilyen JRPG megoldásra. Míg a karaván szintű harc, az meg én mindig azt szoktam mondani, hogy viccesen, hogy egy futballmenedzserre hasonlít, de egyébként nem az is körökre osztott, csak ott kevésbé vagy ura a ilyen pillanatról pillanatra, hogy kicsit az, hogy beállítod a dolgokat, és azt eleresztett, hogy
várod a reakciót.
Várod a reakciót, hogy a stratégiám nyertese vagy sem. Hát ezt például később raktuk hozzá, mert rájöttünk, hogy az nem lesz jó, hogy csak ezek a bajnokaid, meg ilyen helyetteseid harcolnak. Hát egy csomószor a narratíva azt kívánja meg, hogy 50 bandita rohan rád, akkor nem lehet az, hogy ők mindig 6-tal harcolnak, és aztán a következő 6 megkívánja a sorát. Szóval nagyon sok minden ilyen volt, amire nem is az, hogy utólag jöttünk rá, csak formálódott meg ilyen feature-ök bekerültek, de nagyon sok ilyen dolog volt. Fú, vége sora nincsen, és aztán később is, amikor már a játék tulajdonképpen kin volt 1.0-ban, ugye ez 21 októberében volt a nagy launch, tehát azért két évig ott voltunk, bő két évig voltunk Early Access-ben, akkor utána is azért lettek ilyen update-ek, például, hogy egy ilyen outpostot lehet építeni, ami a játékosnak technika egy ilyen bázisszerű, és akkor azt fejleszgetni tudja, meg ott mindenféleket tud. Ez is például később került bele, új companionök, akiknek teljesen saját sztorilányaik vannak. Hát nagyon sok, mindig teszegettünk bele a játékba, és aztán ugye elkezdődtek az utómunkák is.
Igen, meg ugye a kiegészítők, most ahogy láttam, azok az első nagy kiegészítő jelent meg, ugye, és
igen, igen.
Van már Season Pass, ami még többet ígér.
Igen, csináltunk egy ilyen Season Pass-t, mert még a crowdfundingba beígértük, hogy több tartalom, nagy tartalmat hozó DLC is fog jönni. Ez nagyon érdekes volt, megint csak egy tanuló pénz, definiálni kellett volna azt, hogy mit jelent a nagy tartalom. A játékosok szerint ugyanis, de hát persze örülünk neki, a nagy tartalom az a rengeteg írott szöveget, történeteket, kalandokat és bejárható területet jelenti. Legitim és logikus, hogyha belegondol az ember, de mi annó nem gondoltunk bele, hogy az ígéret azért mit is van maga után, főleg, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy a setting adottságai miatt, és mivel azt mondtuk, hogy az immerzió a király, és a setting megvan. Tehát, hogy oké, hogy nincs róla egy kiadott könyvünk, vagy valamink, de ugye nekünk minden nagyon megvan a settingről, több tízezer évnyi történelem, részletesen leírva térképek, minden.
Most nem tudsz kitálni egy teli szigetet, egy új helyszínt.
Ahhoz. Egyébként lehet, hogy még akár ilyen dolgokat lehetne is, igen. Más kérdés, hogy szeretek-e, mert ehhez meg nekem van egy ilyen személyes kötődésem, de persze azért egy hazudnék azon, ami a Vagrus alatt nem volt olyan, hogy oké, nem lehetne itt egy oázis, és akkor mivel ott a térképen volt egy ilyen nagy sivatag, azt mondja, hogy hát persze, hogy lehetne, csináljunk oda, mert kell valami ilyen waypoint az embereknek, hogy amíg nagy utakat tesznek, és az logikus, hogy egy sivatagban van, és a van oázis körülötte laknak. Tehát ugye azért ilyeneket teszegettünk hozzá, de már nagy változásokat azért nagyon nehéz benne csinálni, nem is nagyon akarnék, mert nagyon sok meló van, 20-30 év meló van benne, hogy ez a setting milyen, meg hogy néz ki. És ez akartam magam tartani, mert úgy éreztem, hogy meg az egész csapat, hogy ez a fajta ilyen keretrendszer, ez így átjön, hogy nem, ezek nem csak úgy kitalálnak valamit, hogy van
egy igazi dolog, hanem
igen, hogy nem változtatok egyet rajta, de igen, azért voltak olyanok, hogy hozzátettünk, elvettünk egy picit.
És most, hogy akkor már ugye 2017-18 óta fejlesztitek aktívan a Vagrust, így elkezdtétek elérni a határokat, amit ebben a akár az engine-ben, akár a koncepcióban így
igen.
el lehet érni.
Igen, én azt gondolom, hogy igen. Ugye még arra visszatérve egy pillanatra, hogy ugye ígértük ezeket a kontenteket, tehát tudtuk, hogy lesznek DLC-k, hát hogyha megengedhetjük magunknak, mert persze indi játékfejlesztés és saját cég, tehát itt mindig megvan a lehetőség arra, hogy egyszer csak nagy baj van. Jó, azért nem mindig most már, szerencsénkre, de azért voltak időszakok, amikor be tudjuk ezt az ígéretet tartani. És aztán ugye, amikor új területet raktunk hozzá, a világ, a setting miatt nagyon nehéz volt az, hogy na jó, na én most hozzárakom ezt a nagy területet, ezt tudom mellé rakni a meglevő játék, bejárató játéktérnek, ezt a nevezük provinciának, de hát ez hatalmas. Tehát ezt tele kell írnunk. És onnan, ha tetszik, ha nem tele kell írnunk, mert már van egy elvárás a játékosokban, hogy milyen sűrűségű a tartalom a játékban, tehát ugyanazt kell vagy többet hozni, hogyha az ember egy kiegészítőt csinál. Úgyhogy ez nehéz volt a legelső, amiben belevágtunk fizetős, mert voltak ilyen ingyen DLC-ink, amiket plusz egy companion, akit így akartunk csinálni. Volt egy helyszíne játékban, amit nagyon felvezetgettünk, aztán nem nagyon kezdtünk vele semmit, most is vannak ilyenek sajnos, de majd még ki tudja, hogy lesznek ehhez dolgok, de az például egy ilyen ingyen, a Sunken Tower-t megcsináltuk egy ilyen nagy dungeon crawl-nak, az is egy nagyon jó ilyen kísérlet volt, nagyon sok, a játékosok többsége ki nem állhatta, de legalább ingyen van. Ez egy másik dolog volt, amit ki akartunk próbálni, hogy milyen, hogy működik egy ilyen igazi dungeoneering ebben a szöveges rendszerben, és az annyira nem. Vagy mi nem csináltuk meg jól, vagy egyszerűen maga a koncepció nem volt annyira szerencsés. Na és akkor jöttek a fizetősök, amikhez csináltuk a Season Pass-t, hiszen ígéretünk volt 3 komoly DLC-re, az úgy voltuk vele, hogy aki nem crowdfundolt, tehát ott nem fizette már ki, annak is adjunk egy ilyen leárazást. A Season Pass az mindenképpen jobban jár, aki a Season Pass, ha minden akar játszani, akkor jobban jár, mert az olcsóbb, ugye, mint hogyha külön venné meg. És az első nagy volt a Sunfire and Noonshadow, ami hatalmas lett. Tehát egyszerűen pont ez a, és itt jön a visszakötve a másik kérdésedre, hogy a keretrendszer elérte a határait egy kicsit. Sajnos az van a DLC gyártással a Vagrushoz, és ez egy egyedi probléma nálunk, hogy az iszonyú sok szöveg megírás miatt, hogy mennyi tartalom kell egy adott területre, ami már értelmezhető, nagyságú, hogy el lehessen adni egy digitális piacon DLC-nek, sokkal több munka, mint amennyit igazából el tudunk kérni, hogy megérje. Ez egy nagyon érdekes libikóka volt, és próbáltunk, nagyon sokféle ötletelés volt, hogy de hogyan tudnánk ezt megváltoztatni. Próbáltunk kisebb darab DLC-ket, de az, ami igazán, amit a játékosok amire vágynak, legyen egy új bejárható régió, és legyenek benne kalandok, és megint factionök, és karakterek, és izék, és kalandok, az nem tud piciben működni. Nem tudjuk így feldarabolni ezt az egészet. Félig meddig a játék nagy térképes adottságai és a világ természetes határai miatt, hogy így is sok nyűg van ebből. Illetve nagyon fárasztó most már, nem is tudom hány regényi szövegnél járunk a megírásban, még akkor is, hogyha én ennek csak egy részét írtam, még mindig egy többségi részét, az elmúlt nem tudom hány évben, most már egy kicsit valami más. Én is azért vágynék, tudom, hogy az ilyen kit érdekel, de nyilván a csapat is egy másfajta narratív dizájnra vágyik már, hogy ez a tényleg mindent leírunk, ez anno egy ilyen hozott dolog volt, mivel nem volt még semmink, arra hagyatkoztunk, most már ezt lehet, hogy nem kellene, tehát majd egy következő játékban azért másfajta történetmesélésbe szeretnénk fogni. És még addig lesz, volt egy kisebb DLC ilyen companionökkel, és aztán most dolgozunk az utolsón, ami még a Season Pass-nek a része, az At the Heart of Ruinon, ami szintén megint csak egy hatalmas nagy expansion lesz tulajdonképpen, mire készen van.
És most mekkora a stúdió? Hányan vagytok az eredeti 2, aztán 4 emberből?
11 nehányan, azért nehéz megmondani, mert vannak, akik part-time dolgoznak, és akkor azt nem tudom, hogy számoljam bele, de igen, nem lettünk azért hatalmasak, de most már jóval több vizuál kollégánk van, akik ugye grafikusok, és rajzolók, és festők. Természetesen ilyen típusú tehetségeket azért ugye ilyen megbízásos alapon is továbbra is szoktunk alkalmazni. Főleg egyébként az Early Access alatt csináltuk ezt nagyon sokat, hogy nem minden fajta művészeti ágazatra, ami kellett a játékhoz, kellett beülős ember úgymond. De például a karakterdizájnra kellett ott állandóan. A mennyisége is, meg az együttműködésnek a szorossága is nagyon kellett hozzá. De például ezekhez a ilyen nagyon igéző ilyen festményekhez, amik így a helyszínekhez vannak, ehhez például csak két-három iszonyúan profi magyar illusztrátor kellett, és nekik el lehetett mondani egy fél órás meetingen, hogy mit kérünk, és fantasztikus dolgokat csináltak. Tehát én világegyetemre hálás leszek azért, hogy ez egy tök érdekes dolog, egy ilyen saját fantasy világot így amikor meglátod, hogy így valaki tényleg úgymond digitális felületen így ráálmodja. Nagyon-nagyon érdekes. De igen, ezért azt mondanám, hogy most már ezeknek programozónk is több van, tehát ezeken a területeken nőttünk, lett több írónk is, volt, amikor hárman voltunk, most megint ketten vagyunk. Az is egy nehéz dolog. Sokan gondolták azt, hogy tök jó videójátékot írni, aztán szegényeknek nálunk kellett darálni a tartalmat. Nem, egyébként nem, de nagyon, de tényleg megterhelő sokszor ezt a rengeteg moduláris szöveget így összepakolni, és megírogatni, és megdizájnolni. Szóval igen, tizenvalahányan.
Jó, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad mindent, amit a Vagruszról tudni kell, vagy legalábbis az alapokat, hiszen ahogy hallhattátok, több regényi tartalom van benne.
Igen, elég sok. Nagyon szívesen.
Köszönöm nektek is, hallgatók, hogy velünk voltatok. Én Bényi László voltam, ez itt pedig a Game on a Rádió Café 98 Gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Két hét múlva jelentkezünk egy teljesen más témával. Sziasztok!
Hello!